Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Rekordot ért el az export 2013-ban, idén is hasonló növekedésre számítanak. Tüntetés Marosvásárhelyen, több ezren követelték Székelyföld autonómiáját. Őrizetbe vették Simon Gábort, újabb bűncselekményekkel gyanúsították meg. Még mindig nem találják a maláj repülőgépet, a keresésben már 9 ország vesz részt. Rekordszintet ért el a magyar kivitel 2013-ban, és további akár 2,5%-os növekedésre számítanak idén is. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály szerint ez annak is köszönhető, hogy sikeres a nyugati tartás, keleti nyitás politikája. Magyarország ugyanis egyre nagyobb forgalmat bonyolít le az Európai Unión kívüli országokkal is.
Ezek a pulóverek azért különlegesnek számítanak, mert ezüsttel vannak kezelve, és az ezüst antibakteriás hatása miatt nem izzad az, aki viseli.
Ez a pulóver a Hódmezővásárhelyi Eurotext Kft. Legújabb fejlesztése, amivel szeretnék meghódítani a külföldi piacokat. A cég egyéni vállalkozásként kezdte, már a középvállalkozássá fejlődött, és 1 millió eurós export árbevételt könyvel el évente. Korábban a nyugati országok számára terveztek és készítettek ruhákat, idéntől nyitottak kelet felé is.
Tehát nagyon hosszú előkészítő munka eredményeként, de már konkrét rendelésénk vannak Oroszországba, Grúziába, és úgy tűnik, hogy a posztszovjet államok több részébe is kezdünk dolgozni.
Keleti nyitás, ha nem is mindig keleti irányba, időnként ez Dél-Amerikát jelenti, vagy Közép-Amerikát, de sikeres volt.
Még mindig az Európai Unióba irányuló forgalom adja a magyar export 77%-át, de egyre jelentősebb az EU-n kívüli kereslet is, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Míg az uniós tagállamokba 1,7%-kal adtak el több terméket a magyar cégek, addig az unión kívüli kereslet 4,1%-kal növekedett az előző évhez képest. Magyarország egyre jelentősebb forgalmat bonyolít le, többek között Törökországgal, Oroszországgal, Kínával, Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal is. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly rekordértékű volt a magyar export teljesítmény. 2009-ben még csak 59,1 milliárd euró, tavaly pedig már 81,7 milliárd euró volt a kivitel értéke, és 7 milliárdos külkereskedelmi többlettel zárta az ország az évet. Vagyis 7 milliárddal volt több az export az importnál. A nemzetgazdasági miniszter arra számít, hogy a jövőben tovább élénkül az export az unión kívüli országokkal, illetve hogy egyre több hazai tulajdonú kis- és középvállalkozás lép be a külföldi piacokra.
Azt várjuk, hogy 2014-ben is a gazdaság 2%-os növekedésével arányban növekszik majd az exportunk. Tehát arra számítunk, hogy valahol 2-2,5% közötti növekedés valósul meg 2014-ben.
A kormány szándéka szerint 2000-ről 12 000-re növelni az exportképes kis- és középvállalkozások számát. Ennek érdekében export ösztönző programokat is indítanak.
Székesfehérváron nyitja meg új gyártó üzemét és kutatásfejlesztési laboratóriumát a Wuxin Medics dél-koreai gyógyszeripari vállalat. Az innovatív termékeket gyártó cég 3000 négyzetméteres üzemében legkevesebb 50 embernek adnak munkát. A bejelentés kapcsán Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár hangsúlyozta, tavaly a magyar külgazdasági stratégia egyik legsikeresebb területe a magyar-koreai kapcsolatok fejlődése volt. Az export 24%-kal nőtt, a koreai beruházások értéke pedig megduplázódott Magyarországon. 3-3 forinttal csökkenti holnap után a gázolaj és a benzin nagykereskedelmi árát a MOL. A szerdai csökkentéssel a gázolaj literenkénti ára 425 forintra, a benziné 409 forintra mérséklődik. Biztos alapokra helyeztük az egészségügyet, a kórházak adóssága negyedével csökkent, és 400 fejlesztési program fut párhuzamosan. Erről Orbán Viktor beszélt a Nagykanizsai Kórház sürgősségi osztályának átadásakor. A 140 ezer beteg ellátásáért felelős intézmény 650 milliós fejlesztését a miniszterelnök jelenlétében adták át.
megvárta a kórházát adó résztvevőit, köztük a miniszterelnököt Nagykanizsán. A kormány támogatói mellett egy kisebb csoport ellentüntető is ott volt. 140 ezer ember ellátásáért felel a Nagykanizsai Kórház megújult sürgősségi osztálya. A fejlesztés 650 millió forintba került. A főigazgató azt mondta, az alapterületében csaknem háromszorosára bővült sürgősségi osztályon jelentősen javult a betegellátás színvonala.
Teljes mi voltában megújult a központi műtőblokk, az intenzív osztály, a szülészeti egység, valamint egy új urológiai endoszkópos labor kezdte meg működését.
Nagykanizsa jó vásárt csinált Magyarország kormányával.
Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepségen emlékeztetett arra, hogy a kabinet átvállalta a város 6,3 milliárd forintos adósságát. Az elmúlt 4 évben pedig 35 milliárd forint fejlesztési támogatás érkezett a zalai településre. A kormányfő az egészségügyről szólva azt mondta, a 2010-es várakozásokhoz képest többre is futott a Magyarország erejéből.
A magyar egészségügyi rendszert biztos alapokra helyeztük, a kórházak adóssága 4 évvel ezelőtt 120 milliárd forint volt, ezt egy negyedével sikerült csökkenteni. Ma Magyarországon több mint 300 milliárd forintot meghaladó fejlesztés történik, és közel 400 egészségügyi fejlesztési program fut az országban, Győrtől Gyuláig, Nagykanizsától Nyíregyházáig, vagy Mohástól éppen Vácig.
Orbán Viktor arra kérte a jelenlevőket, hogy tekintsenek vissza az elmúlt 4 évre, vegyék számba az elért eredményeket. Példaként említette, hogy 22 új mentőállomás épült, 60 megújult, 200 új mentőautót állítottak szolgálatba, és elindult a bérrendezés is az egészségügyben.
Az MSZP vitatja, hogy a kormány biztos alapokra helyezte az egészségügyi rendszert. Egy friss közvéleménykutatásra hivatkozva azt közölték, az emberek többsége szerint nem történt semmilyen előrelépés az egészségügyi ellátás színvonalában. A következő 7 évben a fejlesztési források nagy részét a gazdaságba, különösképpen a kis- és középvállalkozók irányába tereljük majd. Ezt mondta Orbán Viktor a Nagykanizsai Városi Televíziónak adott interjúban. A miniszterelnök hozzátette, bízik benne, hogy az adórendszer és a vállalkozások támogatásának politikája meghozza azt a gyümölcsöt, hogy a magyar vállalkozók is erősebbek lesznek. A kormányfő Nagykanizsa után Siófokon a balatoni szállodák vezetőivel tárgyalt. A találkozó után emlékeztetett, tavaly rekordévet zárt a turizmus, 8 millió 800 ezer vendég, csaknem 23 millió vendégészakát töltött Magyarországon. 166 milliárd forint bevétel származott a szállásdíjakból, és ez jelentősen hozzájárult a gazdasági növekedéshez is. Több ezren vettek részt Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napja elnevezésű tüntetésen. Székelyföldről és egész Erdélyből érkeztek demonstrálók a Székely Vértanúk emlékművéhez, ahol az egybegyűltek autonómiát követeltek Székelyföldnek. A tüntetés végén a tömeg közfelkiáltással kiáltványt fogadott el, amelyben egyebek mellett felszólítják a román kormányt, hogy kezdjen párbeszédet Székelyföld státusáról.
Hatalmas székely zászlókkal és autonómiát követelő transzparensekkel érkeztek Marosvásárhelyre a tüntetők. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, a szabadság ma a székelyek számára a területi autonómia intézményrendszerét jelenti, amit a jogeszközeivel szeretnének elérni. Toróté Tibor, az Erdély Magyar Néppárt elnöke szerint közösségként csak szabadon érdemes élni. Ennek elengedhetetlen feltétele a közösségi autonómia. Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke sajnálatát fejezte ki, hogy 25 évvel a romániai véres forradalmat követően még mindig nincs megoldva az erdélyi magyarság helyzete. A demonstráció végén a tömeg közfelkiáltással kiáltványt fogadott el, amelyben leszögezik, hogy Románia nemzetközi szinten vállalt kötelezettségeit szegi meg, amikor nem veszi figyelembe a székelység akaratát és korlátozza annak gyülekezési és szólásszabadságát, valamint üldözi a székelyek jelképeit. A kiáltványt a rendezvény után a tüntetők Marosvásárhely polgármesterének tiltása ellenére elvitték a román kormány helyi képviselőjéhez. Több európai és tengeren túli nagyvárosban is szerveztek szimpátia tüntetést a román nagykövetségek előtt. Torontóban a Székely Magyar-Kanadai Egyesület felszólította a kanadai kormányt, gyakoroljon nyomást Romániára, hogy az biztosítsa kisebbségek jogait.
Együtt érzünk és ott állunk székely testvéreink mellett.
Korhez Tamás, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke Szabadkán támogatásáról biztosította a székelyeket, és azt mondta, az autonómia építésben a többségi nemzetnek is partnernek kell lennie az önrendelkezési jogok biztosításához.
A rendezvény ezekben a percekben ér véget, ott van Marosvásárhelyen a közmédia tudósítója, Baranyi László. Laci, át tudták-e adni a résztvevők valakinek ezt a kiáltványt, amit elfogadtak?
Köszöntöm nézőinket! Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke mintegy negyed órával ezelőtt jelentette be, hangos bemondón, hogy átadta a Székelyföldnek autonómiát követelő, a román kormányt párbeszédre felszólító petíciót itt a Maros megyei prefektusi hivatalban. Izsák Balázs, a tüntetők egy meglehetősen népes küldöttsége kísérte ide, mint hogy a menetelést a polgármester hivatalosan nem engedélyezte, úgymond egy polgári sétát rendeztek, de nem mindenütt sikerült a járdán maradniuk, mert a szűk helyen nem fértek el. Itt-ott volt egy kis vita, lögdösödés a csendőrökkel, de a csendőrség szóvivője mindezekről nem tett említést, azt mondta nem sokkal ezelőtt, hogy útközben nem történt incidens.
Laci, köszönjük! Az erdélyi eseményekkel egy időben Magyarországon is voltak szimpátia tüntetések. A Tolna megyei Bonyhádon demonstráltak a Marosvásárhelyi rendezvényen megfogalmazott célok támogatásáért. Potápi Árpád, a Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke beszédében hangsúlyozta, mivel a román hatalom továbbra is elutasítja a Székelyföld autonómia követeléseit, a nyomásgyakorlást 2014-ben is folytatni kell. Budapesten a Hősök terén több százan gyűltek össze az autonómia törekvések támogatására. A menet ezután elindult a budapesti román nagykövetséghez. Ott van Falucskai Ivett. Szervusz Ivett, hol tart most a menet, és mi a célja a demonstrációnak?
Ezekben a percekben indult el a tömeg. Jó estét kívánok, szervusz! Fáklyákkal és mécsesekkel a kezükben vonulnak a tüntetők, egyenesen a román nagykövetséghez, illetve útközben a tervek szerint útba ejtik majd a francia, az olasz és a szerb nagykövetségeket is. Egyébként, amint az hallatszik, a székely autonómiát követelik ők is, és ezt támogató megmozdulást szerveztek ide. A szervezők pedig a Székely Földért Társaság. A társaság elnöke beszédében arról beszélt, hogy a világ minden pontján élnek székelyek, és nagyon fontos, hogy ők mindannyian fogjanak össze, hiszen együtt lehet csak elérni céljaikat. Tulajdonképpen hangsúlyozta, hogy ők is ezért szervezték ezt a megmozdulást, ezt a szimpátia tüntetést ide ma Budapesten.
Ivett, köszönjük! A felségjelzés nélküli Ukrajna szerint orosz katonák tüzet nyitottak egy ukrán haditengerészeti támaszponton a Krím-félszigeten. Nem sérült meg senki, a támadók elfoglalták a bázist, ezzel pedig újabb katonai létesítmény ellenőrzését veszítette el az ukrán erők. Az oroszul beszélő fegyveresek a Szimferopoli katonai kórházat is elfoglalták. Közben David Cameron brit kormányfő bejelentette, az Európai Unió tisztségviselői napokon belül újabb szankciókról dönthetnek Moszkvával szemben. Az orosz kormány nem oszlatja el az ukrajnai fellépéssel kapcsolatos aggályokat. Az MSZP az Országgyűlés Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottságának együttes ülését kezdeményezte az ukrajnai események miatt. Továbbra is rejtély, mi történt a malajziai utasszállító repülővel és a rajta utazó több mint 200 emberrel. A keresésben már 9 ország vesz részt. Egy sárga mentőcsónakhoz hasonló tárgyat láttak a tengeren a gép eltűnésének feltételezett helyén, de később kiderült, hogy nincs köze a repülőhöz. A gép eltérítésről a műszaki hibán át az öngyilkos merényletig minden lehetőséget vizsgálnak, de egyelőre semmi biztosat nem tudni.
Vietnámi repülőgép pásztázza a dél-kínai tengert abban a körzetben, ahol szombaton eltűnt a radarról a malajziai légitársaság MH370-es járata. A kutatásban már 9 ország vesz részt, 34 légijárművel és 40 hajóval, ám eddig csak hamis nyomokra bukkantak. Egy narancssárga tárgyról azt feltételezték, hogy az eltűnt gép mentőcsónakja lehet, ám kiderült, hogy csupán egy mohával borított hulladékról van szó. A vasárnap fellelt olajfolt sem a repülőből származik. A tajföldi hatóságok ma kihallgatták az alkalmazottakat egy pattajai utazási irodában, ahol 2 utas lopott útlevél alapján foglalt jegyet a gépre. Az Interpol megerősítette, hogy az osztrák, illetve az olasz úti okmányt tavaly lopták el Tajföldön. A 2 gyanús utas egyikét azóta sikerült azonosítani, ám a hatóságok csak annyit árultak el, hogy egyikük sem ázsiai, és foglalásaik alapján Pekingből Amsterdamba utaztak volna tovább. Indonéziában a hatóságok személyesen keresik fel azokat, akiknek a rokonai az eltűnt gépen utaztak. A családtagoktól DNS mintát gyűjtenek, hogy megkönnyítsék az esetleges azonosítást. Az utaslista szerint a gépen 7 ország összesen 239 állampolgára volt, köztük a legtöbben 154-en kínaiak. Pekingben az áldozatok rokonai egyre türelmetlenebbül követelik az információkat. A családoknak pszichológusok próbálnak segíteni feldolgozni a tragédiát. Legtöbben még mindig reménykednek, hogy viszont láthatják szeretteiket, ám ennek napról napra egyre kisebb az esélye. Kína már több katonai műholdat is bevetett a kutatásban, ám egyelőre minden eredmény nélkül. A malajziai hatóságokra egyre nagyobb nyomás nehezedik. A vizsgálat egyelőre mindenre kiterjed, a gépeltérítéstől a műszaki hibán át az öngyilkos merényletig. Ám amíg nem találnak roncsokat, addig nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a gép lezuhant. Mindenkit arra kérek, hogy ne terjesszen ellenőrizetlen és hamis információkat, mert ezzel csak a nyomozást nehezítik, és az eltűntek családtagjaiban keltenek hiú reményeket, mondta a malajziai közlekedési miniszter. A szombaton eltűnt Boeing 777-es Kuala Lumpurból Peking felé tartott. A radarjelzések szerint utazási magasságban repült és egy fordulást hajtott végre, mielőtt nyoma veszett a Malajzia és Vietnám közötti légtérben. Szakértők biztosra veszik, hogy valami rendkívüli esemény történt, ami megakadályozta a pilótákat abban, hogy leadják a vészjelzést.
Itthon őrizetbe vették Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettesét. Egyre több jel mutat arra, hogy nem csak az osztrák bankszámlán rejtegetett pénzt, mint egy 240 millió forintot, hanem máshol is. Az Index úgy tudja, egy ismerőse házában külön széfje volt, amiben több 10 millió forint készpénzt, több ránézve terhelő dokumentumot és egy hamis útlevelet is találtak. Az ügyészség megerősítette, hogy a volt szocialista politikusnak volt egy álnévre szóló hamis útlevele, ami titkos magyar bank számlanyitásához kellett.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem ezt fogadják el, köszönöm
szépen. Mesterházi Attilával beszéltél meg telefonon?
Fogok még beszélni vele, köszönöm.
Ennyit mondott a híradónak Simon Gábor a botrány kirobbanása utáni napon. Az MSZP egykori elnök helyettese azóta is kerüli a nyilvánosságot, és azóta sem árult el részleteket az eltitkolt 240 millió forintos vagyonáról, amit évek óta osztrák bankszámlákon őrizget. Miután a volt szocialista politikus lemondott a képviselői mandátumáról, a nyomozók házkutatást tartottak nála, és gyanúsítottként hallgatták ki az ügyészségen. Most egy hónappal később a központi nyomozó főügyészség hétfőn őrizetbe vette Simon Gábort.
Folytatólagosan gyanúsítottként hallgatta ki Simon Gábor volt országgyűlési képviselőt, majd a kihallgatást követően őrizetbe vettük a gyanúsítottat.
Simon Gábor ellen 5 vizsgálat van folyamatban. Nyomoznak adócsalás, magán- és közokirat hamisítás miatt is. Az ügyészség szerint hamis útlevelet csináltatott. A híradó információi szerint Simon Gábor Derdák Gábriel néven szerepelt a hamis útlevélben, vagyis parlamenti életrajza szerint édesanyja lánykori nevét használta fel.
A megalapozó gyanú lényege szerint Simon Gábor egy saját személyi adatai tartalmazó, hamis, egy dél-afrikai ország által kiállított útlevelet szerzett, és megkérte egy korábbi ismerősét, hogy az útlevél felhasználásával egy magyar banknál nyisson bankszámlát.
Az Index.hu szerint Simon Gábornak az Interpol által körözött Velsz Tamás a pénzügyi bizalmasa volt. A hírportál azt írja, a rendőrség múlt héten házkutatást tartott Velsz Tamásnál. Ekkor fedezték fel, hogy Simon Gábor külön széfet tartott Velsz házában. Az Index úgy tudja, több 10 millió forint értékű pénzkötegek kerültek elő, illetve a páncélszekrényben találtak több Simon Gáborra nézve terhelő dokumentumot, és ott bukkantak rá a volt MSZP-s politikus hamis útlevelére is. Ezen felül előkerültek olyan papírok, amelyekkel a titkos 240 milliós vagyonát akarták igazolni. Az Index azt is írja, hogy Simon Gábor Velsz Tamás segítségével máshol is tartott olyan összegeket, amelyek nem szerepeltek képviselői vagyonbevallásában. Ez arra utalhat, hogy az eltitkolt 240 millión, valamint a széfben megtalált 10 milliókon felül további titkos vagyona is lehet a volt szocialista politikusnak.
Simon Gáborral szemben, miután az országgyűlési képviselősége idején történt ügyről van szó, a központi nyomozó főügyészség jár el. Ott van az épület előtt kollégám Somorjai Balázs. Szervusz Balázs, mit lehet tudni, mit tudsz arról, mi történt ma Simon Gáborral pontosan? A hanghibáért elnézést kérünk, amit tudunk, kapcsolunk vissza Balázshoz. Mind Mesterházi Attila, mind a szocialista tagok távol maradtak az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának tanácskozásától, amely Simon Gábor vagyongyarapodását vizsgálja. Így továbbra sincs magyarázat arra, hogy szerezte titkos vagyonát az MSZP volt elnök helyettese. A bizottság elnöke szerint, idézem, ez valami össznépi falazás a szocialisták részéről. Mesterházi Attila viszont egy kampányrendezvényen megerősítette, szerinte ez nem pártpénz, és ő sem tudja pontosan, hogy honnan származik.
Sorra érkeztek a képviselők a mentelmi bizottság ülésére. Várták Simon Gábort és Mesterházi Attilát is. Ők azonban nem jelentek meg.
Én ma beszéltem vele személyesen.
Mesterházi Attila február elején személyesen is beszélt volt helyettesével, méghozzá nem sokkal azelőtt, hogy Simon Gábor lemondott pártbeli tisztségeiről. Többek között emiatt hívta meg Mesterházi Attilát a mentelmi bizottság elnöke a testület ülésére, vagyis, hogy az MSZP elnöke árulja el, mit mondott neki Simon Gábor a személyes találkozón, és mit tud a 240 milliós titkos vagyon eredetéről.
Vagy saját magának is, vagy csak másoknak, de falaz az ügyben.
Rubovszky György szerint Mesterházi Attila távolmaradása arra utal, hogy az MSZP elnöke falaz valakinek.
Ez valami össznépi falazás a szocialisták részéről, és nem csak az elnök, hanem a bizottsági tagok indokolatlan távolmaradása is arra irányul megítélésem szerint, hogy nem akarnak segíteni valaminek a kiderítésébe.
Az LMP társelnöke felháborítónak tartja, hogy a mentelmi bizottság szocialista képviselői bojkottálják a testület munkáját.
A bizottsági tag, aki ezért fölveszi a pótlékot, az nem teheti meg, hogy szabotál. Főleg, hogy itt egy olyan bizottságról van szó, ahol két ellenzéki képviselő távol léte, az nagyon könnyen megtorpedúzhatja a bizottság munkáját. Én felháborítónak tartom. De...
Schiffer András szerint egyelőre nem került elő olyan adat, ami bizonyítaná, hogy pártpénz volt a titkos számlám. Mesterházi Attila 100 halombattai kampányrendezvényén megerősítette, nincs köze korábbi helyettese eltitkolt vagyonának az MSZP-hez.
Én csak azt tudom mondani, amit ő mondott nekem abban a pillanatban, amikor beszéltem vele, akkor ő azt mondta, hogy ez a politikusi léte előtti forrásokból fakad. Ez azóta sem változott ez az állításon.
A mentelmi bizottság úgy döntött, március 24-ére ismét megpróbálja meghívni Mesterházi Attilát, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire. A testület elnöke pedig felkérte az üléstől hetek óta távol maradó szocialista képviselőket, hogy jelenjenek meg végre a munkahelyükön, és vegyenek részt a munkában.
A Fidesz szerint a magyar demokrácia történetében példátlan bűncselekmény sorozat képe rajzolódik ki. Rogán Antal frakcióvezető közleményében azt írja, Simon Gábor letartóztatásával a baloldal legfelsőbb vezetői keveredtek bűncselekményekbe, emiatt a Fidesz szerint magyarázottal tartozik a baloldal három vezetője, Mesterházi Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc. A Jobbik szerint Simon Gábor őrizetbe vétele hozzájárul az MSZP belső korrupciós botrányainak felderítéséhez. Gyöngyösi Márton, a párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, abban bíznak, hogy még a választások előtt fényderülhet az MSZP nevű bűnszervezetben történő eseményekre, és arra, hogy kik állnak a volt elnök helyettes mögött. Az ellenzéki politikus emlékeztetett pártja a közélet megtisztítása érdekében a képviselői mentelmi jog eltörlését szorgalmazza. Simon Gáborral szemben, miután az országgyűlési képviselősége idején történt ügyről van szó, tehát ahogy már az előbb mondtam, a központi nyomozó főügyészség jár el. Ott van tehát kollégám Somorjai Balázs, reméljük már hanghiba sincs, és rendben van a hang. Szervusz Balázs, mit tudsz, mit lehet tudni arról, mi történt ma pontosan Simon Gáborral?
Szervusz, még egyszer jó estét kívánok. Azt lehet tudni, hogy délelőtt érkezett ide a központi nyomozó főügyészségre Simon Gábor, miután néhány nappal korábban idézést kapott. Ez azt jelenti, hogy magától jött ide, tehát nem kellett előállítani, és elkísérte őt ügyvédje is, aki végig jelen volt a gyanúsítotti kihallgatáson. A gyanúsítás ellen Simon Gábor panasszal élt, azt viszont nem árult el az ügyészség, hogy tanúvallomást tette. Azt sem lehet tudni, hogy mennyi időn át tartott a kihallgatása, csak az biztos, hogy kora délután már véget értekkor átszállított elhagyták őt valahova máshová, szintén nem tudjuk, hogy hol lehet most ő. Az viszont biztos, hogy Simon Gábor február 18-án egyszer már járt itt a központi nyomozó főügyészségen. Megkérdeztük az ügyészséget, hogy vajon most úgy készült-e, hogy a második kihallgatása után esetleg több napra is maradnia kell. Erre vonatkozólag sem kaphattunk egyelőre információkat.
Balázs, köszönjük! Kétféle feketézési módszer létezett a szocialista pártban, ha valamelyik politikus úgy akart pénzhez jutni, hogy annak ne legyen nyoma. Erről is beszélt Szuslág János a róla szóló könyvben. Volt MSZP-s politikus azt is hozzáteszi, azzal senki nem foglalkozott, hogy a pénz törvényes vagy sem. Szuslág János az SZDSZ és Gyurcsány Ferenc szerepéről is beszél a pályázati pénzek szétosztásával kapcsolatban.
Nem csak én voltam benne, nem csak én hoztam döntéseket, csupán végrehajtó voltam. Ezt írja a róla szóló könyv bevezetőjében a csalás miatt elítélt Szuslág János. A volt MSZP-s politikus életéről szóló könyv hétfőn jelent meg, már az első nap sokan keresték a boltokban. Szuslág János több oldalon keresztül foglalkozik azzal, hogy szerinte a szocialisták hogyan intézték a pénzügyeiket. Ha valaki pártpénzhez akart jutni, úgyhogy annak ne legyen nyoma, két, ahogy Szuslág János a könyvben fogalmaz, feketézési módszer közül is választhatott. Az egyik, idézem, bemész és mondod a pártpénztárnoknak, hogy ennyi és ennyi pénzre van szükséged, ő pedig odaadja. A másik, amikor megmondják, hogy kihez menj pénzért, vagy magad kutatod fel a pénzforrást. Nem foglalkoztak azzal, hogy törvényese vagy sem, nem is volt szempont. A volt MSZP-s politikus arról is beszél a könyvben, hogy vele is történt olyan eset, amikor táskában, nejlonzacskóban adták oda neki a pénzt, amit egy páncélszekrénybe tett. Szerinte az MSZP-nél egy kockás füzetben vezették ezeket a dolgokat. Szuslág János pénteken a Napi Gazdaságnak már beszélt róla, és a könyvben is megerősíti, ő is kapott az MSZP titkos pénzeiből. Például akkor, amikor a terrorházánál tett botrányos megjegyzése miatt rá akarták venni, hogy ne induljon a 2006-os választásokon az MSZP színeiben. A könyvben az olvasható, megkaptam, amit akartam, én pedig visszaléptem. 50 milliót kaptam egy reklámszatyorban. Nem érdekelt, hogy honnan, kitől, miként.
Én már nem kívánok nyilatkozni senkinek.
2013. szeptemberében mosolyogva lépett ki a börtönből Szuslág János 6 éves büntetése után. A volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és társait azért ítélték el, mert több 10 millió forintnyi pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul, civil szervezeteken keresztül. A pályázati pénzek kiosztásáról is hosszan beszélt Szuslág János a kötetben. Azt állítja, hogy mivel az SZDSZ kezében volt a gazdasági tárca, ezért ők döntöttek ezekben a kérdésekben, szerinte így mindig az SZDSZ-es vállalkozók nyertek azoknál a pályázatoknál, ahol a beruházások, felújítások eldőltek. Azt is hozzáteszi, hogy volt egy összekötő, aki az MSZP-s igényeket eljuttatta az SZDSZ-nek. Szuslág János arról is beszélt, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc akkori sportminiszternek is tudnia kellett a pályázati pénzekkel kapcsolatos bűncselekményekről. Azt írja, idézem, Gyurcsány Ferenc is tökéletesen tisztában volt vele, hogyan megy a pályázati pénzek elosztása, tevékenyen részt is vett benne. Amikor komolyabb pályázatokról volt szó, folyamatosan el voltam igazítva általa. A Szuslág János által említett baloldali politikusok már a könyv megjelenése előtt, a pénteki lapinterjú után cáfolták állításait. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, egy szavát sem hiszi el Szuslág Jánosnak.
A napnál világosabb, hogy Szuslág nem egy magányos elkövető volt.
Lánci Tamás, a Századvég vezető elemzője a Kossuth Rádióban azt mondta, sokat kockáztatna Szuslág János, ha hamisan vádolná meg volt politikus társait.
Szerintem Szuslág pontosan tudja, hogy mit csinál, pontosan tudja azt, hogy az állításai védhetők, akár bíróság előtt is, különben ilyen éles, ilyen erőteljes állításokat nem fogalmazna meg a baloldal vezető szereplővel kapcsolatban.
Eddig egyetlen politikus sem jelentette be nyilvánosan, hogy a könyvben megjelent állítások miatt feljelentést tesz Szuslág János ellen.
A Szepesi Zsolt vezette Összefogás párt tényfeltáró fórumra hívja Szuslág Jánost, a médiát és a baloldal vezetőit, hogy kiderítsék, mi igaz a volt szocialista politikus könyvében foglalt állításokból. Közleményük szerint azért hívják meg Gyurcsány Ferencet, Szigetvári Viktort, Mesterházi Attilát és Szilvási Györgyöt, hogy a média teljes nyilvánosság előtt válaszoljanak a mindenkit foglalkoztató kérdésekre, vagy mondják el saját véleményüket az eseményekről. A demokratikus koalíció támogatója az a férfi, akinek a házában rögzítették a Berettyó újfalui videót. Ez az a felvétel, amit a főszereplő szerint a tudta és az engedélye nélkül hozott nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc. A videóban szereplő nő állítása szerint külön megkérték őt, hogy ne árulja el, kinek a lakásán készült a videó, de a település lakói közül többen felismerték a helyszínt.
És jól tudom, hogy régóta nincsen munkája.
Így van, 2006 óta.
Február végén tette közzé ezt a videót Gyurcsány Ferenc a Facebook oldalán. A nő a felvételen arra panaszkodik, hogy megvonták tőle a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. A DK elnöke alávalónak nevezte a történetet. A nő azt mondta, nem is engedélyezte, hogy közöljék a felvételt. Gyurcsány Ferenc ezt később cáfolta. A Facebook oldalán mutatta be a videót Gyurcsány Ferenc. Azt írta mellé, idézem, nem a hölgy lakásában vettük fel a beszélgetést, mielőtt bárki is a környezetet kezdené elemezni.
Kinek a lakás, mert hogy nem otthon készült a
fel. Én ezt nem szeretném elmondani.
A videóban szereplő Víg Anikó később azt is mondta, külön megkérték, hogy ne árulja el, kinek a lakásán rögzítették a videót.
Nem az én lakásomon történt, mert én albérletbe élek, de én nem szeretném, mert ezt kérték is, hogy én sehol nem mondjam ezt el.
A nő nem is árulta el. Kíváncsiak voltunk, miért kell titkolnia, hogy kinek a lakásán beszélgetett vele Gyurcsány Ferenc.
Ott hátul nem tudom.
Én őtet ismerem, Anikót ő.
Ezért a videóból kivágott képrészletet több berettyóújfalui embernek is megmutattuk, hogy felismerik-e a szereplőket és a helyszínt.
Ez a Vitálinak a bejárónak.
Egy boltos azt mondta, hetente vásárol nála az asszony, aki, ahogy mondta, Vitányi bejárónője. Egy másik berettyóújfalui férfi felismerte a lakást is.
Ismerem én azt a házat. Én voltam már ott nem is egyszer. Hogy azt ott mi történt, vagy hogy történt, azt nem tudom.
És kinek a háza ez?
Vitányi Ferencé. Az a lakás.
Mit tett önök?
Vitányi Ferenc, vagyis a bajszos, szemüveges férfi közvetlenül Gyurcsány Ferenc mellett ült februárban a Demokratikus Koalíció Berettyóújfalui Fórumán, amikor a baloldali összefogás helyi jelöltjét mutatták be.
Egy baráti társaságban találkoztunk. Ismerősöknél, új ismerősöknél.
Gyurcsány Ferenc néhány napja azt mondta, a videóban szereplő nővel új ismerőseinél találkozott. Külön kihangsúlyozta, az új ismerős volt a garancia arra, hogy a nő története igaz.
Magától elmondta a történetet, ami hát megrázó és felháborító volt. Nyilván maguk az ismerősök voltak, hogy mondjam, a garancia arra, nem az utcán találkoztunk.
A berettyóújfalui Vitányi Ferencről az internetes keresők azt írják, 2012-ben befolyással üzérkedés miatt egy év börtönre ítélték, két év próbaidőre. Az ítélet szerint Vitányi Ferenc határon túli szervezeteknek ajánlotta fel, hogy politikai kapcsolatait felhasználva sikeres pályázatokat ír. A nem létező pályázatokért több mint 6 millió forintot kapott. A baloldali Pártszövetség Varjú Lászlót indítja Berettyóújfaluban, akinek a kampányrendezvényén az előadók sorában ült Vitányi Ferenc. Szerettük volna megkérdezni Varjú Lászlótól, miért kérték meg az asszonyt, hogy ne mondja el, hol rögzítették a felvételt, és tudták-e, hogy a Vitányi családnál rendszeresen munkát végez az asszony.
Én a berettyóújfalui videó kapcsán kérdezhetek-e Varjú Lászlótól?
A baloldali pártszövetség sajtótájékoztatóján azonban Varjú László nem válaszolt. Többször kerestük Vitányi Ferencet is, hogy kiderüljön, hogyan alkalmazták a videóban szereplő munkanélküli nőt, és hogy megtudjuk, ők tiltották-e meg a nőnek, hogy elárulja, náluk dolgozik. A berettyóújfalui házban azonban egyszer sem nyitottak ajtót.
Hivatalossá vált, hogy 18 párt és 13 nemzetiség állíthat országos listát az április 6-ai országgyűlési választásra. A Nemzeti Választási Bizottsághoz ugyanis délután 4 óráig nem érkezett felülvizsgálati kérelem, így jogerőre emelkedtek a listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok. Április 6-án egy 18 párt listát tartalmazó szavazólapot kapnak a választópolgárok az egyéni képviselők szavazólapja mellé. A pártok sorrendjét sorsolással állapították meg. A Kormányzati Információs Központ az elmúlt 4 évben folyamatosan a lakosság megfelelő információkkal való ellátásán dolgozott, ezt a feladatát pedig a kampánytól függetlenül a kabinet mandátumának lejártáig ellátja. Közölte a kormány szóvivő az MT-vel, miután több ellenzéki politikus kifogásolta a kabinet szerepvállalását a kampányban.
A kormányzati információs központ ezen lakossági tájékoztatásra kevesebbet költ, mint a 2006-ban a jelenlegi ellenzéki politikusok, amikor kormányon voltak, hiszen akkor ők 350 millió forintot meghaladóan költöttek csak az utolsó hónapban, és csak 4 minisztériumot figyelembe véve a kormányzati információk eljuttatására.
Márciusban lép hatályba a pénzügyi rezsicsökkentés több intézkedése, emlékeztetett a Fidesz szóvivője. Zsigó Róbert elmondta, a bankoknak március 20-áig értesíteniük kell azokat az adósokat, akik jogosultak a gyűjtőszámla hitelre, de még nem kötöttek szerződést. Emellett a pénzintézetek április végéig kötelesek tájékoztatni az árfolyamgátba belépőket arról, hogy eddig mennyit spóroltak. Márciustól a bankok által beállított napi készpénz felvételi limit nem lehet kevesebb, mint 150 000 forint, és az az intézmény, amely megszegi a szabályokat, komoly bírságra számíthat.
Az országgyűlés felhatalmazta a Magyar Nemzeti Bankot, hogy minimum 500 millió forintost, még egyszer mondom, minimum 500 millió forintos bírsággal is sújthatja az ingyenes készpénzfelvétel szabályait megsértő bankokat. Ez a módosítás is egyébként március 20-án lép majd életbe.
Blöffnek nevezte az MSZP a pénzügyi rezsicsökkentést. A párt szerint a családok rezsiköltségei összességében magasabbak, mint 4 éve, főleg a tranzakciós költségek és a banki díjak drágulása miatt. A baloldali pártszövetség adó programja szerint győzelmük esetére a munkavállalók felső 8-10%-ától várnak több hozzájárulást, de az ő adóterhük sem érheti el a 30%-ot. Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarországért elnökségi tagja azt mondta, most még nem tudnak pontos adókulcsokat mondani, de úgy fogalmazott, az átlagbér duplája fölött lépne be a másik adókulcs, amely nem érheti el a 30%-ot.
A kormányváltó szövetség áprilistól kezdve a kormányváltás után egy új, igazságos, többkulcsos személyi jövedelemadó rendszert vezet be, amely bruttó 280 000 forintig minden munkavállalónak több pénz hagy a zsebében, és az átlagbér duplája az a szint, ami fölött egy kicsivel több hozzájárulást várunk a jólkeresőktől.
A Fidesz szóvivője szerint teljesen mindegy, mit ígér a baloldali összefogás, mert az emberek emlékeznek rá, hogy 2002 és 2010 között mit ígértek nekik a baloldal politikusai, és ezzel szemben mi történt. Zsigó Róbert azt mondta, a választók pontosan tudják, hogy azok fogtak össze, akik egyszer már tönkretették az országot. A Jobbik egyebek mellett a korrupció visszaszorításából, a külföldi cégeknek nyújtott állami támogatás megszüntetéséből szerezne több 100 milliárd forintot gazdaságfejlesztésre. Volner János, a párt frakcióvezető helyettese hangsúlyozta, a korrupció jelenleg évi 400 milliárd forintos kárt okoz, és véleménye szerint nem a versenyképes vállalkozásokat, hanem a politikusokkal jó kapcsolatban álló cégeket juttatja megrendeléshez. Az ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy megszüntetnék az offshore cégeknek kifizetett állami támogatásokat, és felszámolnák az áfa csalásokat, amelyeket álláspontjuk szerint a magas áfa kulcs ösztönöz.
Az állami tőke alap magasabb hozamot kínálna a lakossági befektetőknek, mint amit jelenleg bankbetétekben elérhetnek. 6000 milliárd forintot meghaladó összeg van jelenleg bankbetétekben, és a magasabb hozam reményében elérhetjük azt, hogy a magyar állam külső hitelfelvétel nélkül, eladósodás nélkül az emberek pénzéből tud ténylegesen termelő beruházásokhoz jutni.
82 egyéni jelöltet indít a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja, közölte Smuk Andor. A párt elnöke a tavasz köszöntő gála elnevezésű rendezvényen azt mondta, küzdenek a szegénység, a munkanélküliség, a kilátástalanság, a tiszteletlenség, az emberi butaság ellen, és azt ígérik, hogy soha semmilyen körülmények között nem tekintik majd politikai ellenfeleiket ellenségnek. Megrázó történet következik. Ott volt a gyilkosságoknál, de nem ő végzett az áldozatokkal. Ezt mondta a bíróságon az a szerb férfi, akit az ügyészség azzal vádol, hogy társaival 5 embert megölt a Csepeli erdőben lévő hajléktalan táborban 2010-ben és 2011-ben. A 4 tagú családot, valamint egy diósdi férfit brutális körülmények között gyilkolták meg. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt több vádlott akár életfogytiglant is kaphat.
Símaszkos és golyóálló mellényes őrök kísérték a tárgyalóterembe a brutális gyilkosságok vádlottjait.
Az ügyészség szerint ők öltek meg egy 4-tagú családot 2011-ben a Csepeli erdőben lévő hajléktalan táborban. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott, egy szerb férfi, 2007 óta élt az erdőben az élettársával. Nem messze tőlük, szintén a hajléktalan táborban laktak későbbi áldozatai is. Mivel a 4-tagú család is színes fémgyűjtésből élt, a férfi megharagudott rájuk és elhatározta, hogy társaival megöli őket. 2011. januárjában először a családfőt és a fiát folytották meg, majd a két nővel végeztek.
Egy még öldöt ástak, amivel később mind a 4 áldozat holttestét áthelyezték, a holttestekre pedig kivágott fákat és más gyúlékony anyagokat halmoztak, azt égésgyorsító anyaggal lelocsolták, majd meggyújtották.
Az ügyészség szerint a banda 2010-ben egy diósdi férfit is megölte a Csepeli erdőben. Az elsőrendű vádlott a bíróságon azt mondta, ott volt a gyilkosságoknál, de nem ő végzett az áldozatokkal.
Nem akarom védeni magam, borzalmas dolog, ami megtörtént. 5 ember meghalt, az nem, nincs mentségem, se nekem, se bárkinek, aki itt áll mellettem.
Betették a gödörbe, és kiszedték belőle a pinkódot.
A gyilkosságokra azután derült fény, hogy egy erdélyi férfit 2011 nyarán élve elástak a Csepeli erdőben, de sikerült kiszabadulnia. A nyomozók az ő vallomásai alapján jutottak el a vádlottakhoz, az ő ügyét azonban a többitől elkülönítve kezelik. Az 5 férfit és egy nőt az ügyészség több emberen különös kegyetlenséggel elkövetett emberüléssel vádolja. Többen közülük akár életfogytiglant is kaphatnak.
Most sporthírek Mohé Bencével, aztán időjárás jelentés, aztán Hexion újra töltve és kék fény. Az estem a 10 óra után 10 perccel kezdődik. Vendég lesz Szalai Vivien, a Cuslák könyv írója, és Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért mozgalom társelnöke. Rögtön utána késő esti iradó várjuk Önöket. Viszontlátásra!